No kérem szépen, továbbra is Kínában kalandozunk, adóvilág rovatunkban erős HDI és GDP növekedési országok közül vettük ezt a kis lángoktól elért országot célkeresztben, és a hallgató azt írja, hogy Kína egy szügyig eladósodott patyomkin falu, lásd ingatlan lufi, az államilag elrendelt növekedés mindig egyensúlytalansághoz vezet. Az árnyékbankrendszer, a helyi önkormányzatot lényegében csődben vannak, mesterségesen fenntartott díszlet az egész, halálosan ijesztő, hogy a csőd szélén billegő autoritter rendszert visszatérően és zavarba ejtő kritikátlansággal ajnározzátok. Márhogy mi?
Mi nem ajnározzuk szerintem. Gerendi Zolinnak volt egy véleménye arról, hogy mi történik Kínában, mi a helyzet, és hogy az amerikai vámháború miért indult el. Ez volt az előző blogban.
Most akkor megnézzük politikailag. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt kívánok! Micsoda jó kis vitának nézünk
előre. Igen, igen, mi is szeretjük az ilyet, úgyhogy várjuk a hallgatók ilyen stílusú üzeneteit is. Nagyon szívesen helyt adunk az ellentétes véleményekre. Szóval mennyire stabil a politikai szempontból a Kínai Népköztársaság? Mert azt mondhatnánk, hogy egy ilyen diktatúra-szerű, ahol mondjuk nem egy Josip Viszárionovics van, hanem egy párt főtitkár, és mögötte azért ilyen, hogy is mondjam, a központi bizottság, ha létezik ilyesmi ott.
Persze, ezek mind léteznek. Hát egy egypártrendszerről beszélgetünk, és nagyon hasonló nevű szervezetekkel dolgoznak, mint 89 előtt Magyarországon, vagy itt ugye a szovjet elnyomás területén megismertük, tehát központi katonai bizottság mindenféle van. És ez tényleg egy pártrendszer, tehát a magukat vállalatoknak kiadó entitások, azok ugyanúgy a pártrendszer részét képezik tágabb értelemben, mint bármi más. Tehát ami történt 2012 óta Kínában, amióta Xi Jinping ugye immár a harmadik ciklusát tölti a hatalomban, ami egy kis és szokatlan, ugye, mert azért a 70-es évek végétől sikerült beállítani azt a rendszert, már többet egy pártfőtitkár államfő sem ül a székében. Ez az, amit Xi Jinping megtört, és a saját szinte maói magasságokba húzott személyi utcával együtt, ennek kötelező olvasmányot a Xi Jinping gondolatai iskolában, idézetek vannak tőle a falakon, odafigyelnek, hogyha csomagolnak neked újságpapírba valamit, hogy nehogy pont az ő arcképével borítsák be a giroszodat. Tehát ezek azért nagyon komolyan mutatják, hogy ez egy egypártrendszer, ahol a párt uralma és a párt uralmának stabilitása az első. És ennek egyrészt a támasza az, hogy a gazdaság és az életszínvonal meglegyen, hogy a legitimitás a káderkorból az életszínvonal emelkedésén emelkedésben indokolható, védhető legyen, a másik oldalról pedig ott van az elnyomás összes eleme, ami ehhez szükséges. Tehát a vidéki 58%-os internet penetrációt nem csak azért akarják emelni, hogy több programozó legyen, hanem azért is, mert akkor a megfigyelő eszközöket lehet telepíteni. Tehát, hogy ez kéz a kézben jár, és amikor a Xi Jinpingnek valaki nem tetszett, akkor láttuk, hogy az Alibaba vezetőjétől kezdve számos más nagyvállalatig, vagy éppen hongkongi gyanús demokratákig bárkit el lehet azonnal vinni.
Igen, na de veled nincs, beszéltünk nincs arról, amikor ugye megerősítették Xi Jinpinget, hogy ő abból a szempontból is egy kicsit visszalépett, hogy ugye ő a vidéki szavazókra, már ha lehet értelmezni a kínai kommunista párt esetén, akkor a vidéki küldöttekre alapozott, amikor ugye egyáltalán nem azt a nagyon 22. századi partvidéki felhőkarcolókba luxusautókkal furikázókat képviselte, hanem azokat, akik némi túlzással még fahekét használnak.
Van, tehát abszolút érik az a konfliktus, az mindig is ott volt a felszín alatt a sankhai kereskedő kommunisták és a sankhai klik és a belső kommunisták között. Ugye a maói alapélmény is a belső részből táplálkozott a nagy menetelés, azt se tudott elindulni Sankhajból. Tehát amikor ezeket mai napra vetítjük, akkor ugyanúgy megvan ez a belső ellentét, tehát nyilván elképesztően egyenlőtlen a mai napig ez a vásárlóerő növekedés, és az a migráció, amit a legkülönbözőbb rendszerekkel igyekeznek gátolni, szabályozni. Tehát nem lehet szabadon mozogni Kínában, illetve annak következménye van, hogy akár még az ember a tulajdonjogát is elveszítheti, hogyha egyik helyről a másik költözik véglegesen. Tehát ha csak munkát megy vállalni, akkor viszont nem jár hozzá feltétlenül az összes egészségbiztosítási lehetőség már, amennyi egyáltalán van. És ugye itt van a nyugdíjrendszer kérdése is, a 0,9-re esett a tavalyi év során a fertilitási ráta, ugye a 2.1-2.2 helyett, tehát 2030-200 millió nyugdíjas korú kínai lesz az országban. Ezek is mind-mind brutálisan növelik a társadalmi feszültséget. Tehát van a földrajzi, van a generációs feszültség, ugye a leállított egy gyerek program azért abszolút nem változtatott a trendeken, és így aztán, ha minden marad a jelenlegi pályán, akkor az is lehet, hogy 2100-ra mindössze 600 millió kínaival számolunk.
Aztán ezek a dolgok, amik ilyen gazdasági dolgok, amit felsorolt a hallgató, alátámasztva a véleményét, hogy ez egy Potemkin falu, hogy árnyékbankrendszer, hogy helyi önkormányzatok, hogy túlfújt ingatlanpiac, ezekről sokat beszéltünk, de hogy ez igazából van és létező probléma, vagy ezt csak úgy pusmogják, mert igazából Kínából olyan információk jönnek ki, amit a kínai kommunista párt akar.
Hát de ez a szép ezekben a kommunista diktatúrákban, hogy mindkettő egyszerre igaz. Tehát igen, az önkormányzatok eladósodottságát elképesztően nehéz nekünk összeszámolni. Ugye az információ szabadságot az elmúlt években, főleg a Covid után nagyon súlyosan szabályozza a statisztikai hivatal, tehát még annyihoz sem térünk hozzá kozmetikázott adathoz, amihez korábban. Tehát ez egy külön műfajjá vált, hogy hogyan lehet egyáltalán becsülni adatokat, milyen műholdképek alapján. A legkülönbözőbb közvetett módszerek érkeztek meg a piacra ahhoz, hogy tudjunk számokat mondani. És eközben azt is látjuk, hogy igen, azért minden szankció ellenére csak legyártanak újabb és újabb csippeket, csak érkeznek most legújabban ugye a nukleáris atom technológiában volt előrelépés, és ezeknél, ahogy az oroszoknál is néha előfordul, nem tudjuk, hogy a bejelentés mögött a technikai valóság milyen. Tehát ezek sem transzparensek. Ugye látunk már az orosz gépet bemutatón, aztán egy darab nem készül el belőle, vagy kettő. És itt is mindig kérdés, hogy amit látunk, az aztán a valóságban mennyire szemtartható, mennyire előállítható.
Igen.
Tehát, hogy egyszerre a legszennyezőbbek, és egyszerre a leginkább a legzöldebbek. Tehát ez a kettőség pontosan a legkézzelfoghatóbbá teszi ezt a problémát.
Nincs diszharmónia az expanzív külpolitika és az előbb vázolt belpolitikai folyamatok között? Mert azért vegyük észre, hogy például Kína proxy háborút finanszíroz a rossz nyelvek szerint India és Pakisztán között. Tehát ott egy expanzív külpolitika van, és erről nagyon sokat beszéltünk az Egyút Egyövezet program kapcsán is. Tehát, hogy én, ha egy kínai polgár lennék, és ha értesülnék erről, hogy bezzeg a pakisztáni légvédelemre van pénzünk, de az, hogy én nekem legyen végre autóm, arra meg nincs, az azért okozhat az emberekben némi frusztrációt.
Most ezt egy lépést muszáj itt házatlan, hogy miért expanzív. Tehát egyrészt ugye van a peremterületek stabilizálása. Ugye ez tényleg az Ujgur tartomány, Hongkong, lassan a pakisztáni határ is ide tartozik, Afganisztánnal való jó kínai kapcsolatok a tálibokkal. Tehát ezek fontosak a saját belbiztonsági szempontjaik szerint is, de még inkább, ha a külhöz kapcsoljuk, akkor a kereskedelem fenntarthatósága. Tehát az, hogy ne lehessen Kína egyszerűen blokád alá vehető a kínai tenger felől, hanem legyen egy szárazföldi alternatívája a kereskedelemnek, ez pedig a mindenkori amerikai háborús készülődés jegyében zajlik. Tehát ez egy régi alapvetés, ez ahogy az oroszoknak kellenek melegtengeri kikötők, ugye a kínaiaknak kellenek szárazföldi kereskedelmi útvonalak. Tehát ez egy életbiztosítás, és akkor ezen túl a harmadik rész az, ami már valóban a gazdaságpolitikai, külpolitikai befolyásszerzés, hogy vásárolnak kikötőket Perútól Antwerpenig, és ezek milyen módon, mekkora részben az övék, hogyan tudnak befolyást szerezni, milyen információkat tudnak kivinni, akár egész addig ugye az amerikaiak most már a kikötőkben használható különböző daruk kapcsán is elkezdték betéteni a kínai darukat, mert hogy hazaküldenek potenciálisan információkat a kínai titkosszolgálatoknak. Tehát, hogy ez egy több rétegű terjeszkedés, és ez a rezsim stabilitásához elengedhetetlen, hiszen muszáj eladniuk dolgokat. És ugye ebből adódik a mostani konfliktus is többek között az Európai Unióval, vámháborúval, hogy ahhoz, hogy a társadalmi stabilitás meglegyen, a kiépített gyártókapacitásoknak működni kell. Márpedig elképesztő túlkapacitásokat telepítettek, tehát muszáj exportálni, és ugye ebből adódik a világgal a konfliktus. Ki akar a saját piacát letarolandó, vagy letarolásának a kockázata mellett beengedni elképesztően olcsó és kétségtelenül javuló minőségű kínai termékeket. Sőt, néha már ezek élvonalbeli termékek.
Botond, tehát azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon részletes és hosszú téma, de mivel meg kell kérdeznünk tégedet a Sixtus Kápolna zárt ajtai mögülről is, ezért lehet, hogy jegeljük ezt a Kínát most, úgy is tudjuk majd folytatni, hiszen biztos, hogy elő fog még kerülni adóvilágrovatunkban. Arra kérlek, hogy tartsd a vonalat egy picit, mert hogy folytatjuk, jó?